Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét. Lukács evangéliumából olvasom fel a 18. fejezet 9 és 14. versé között lévő szakaszt a következőképpen. Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magában. Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten. Tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva, még a szemét sem akarta az égre emelni, hanem mellét verve így szólt: Istenem, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint Amaz. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az én szerény megítélésem szerint a farizeus és vámszedő példázata az imádságos életünk szempontjából az egyik, ha nem a legfontosabb jézusi példázat. A példázatról van szó, tehát nem feltétlenül megtörtént eseményekről, hanem egy olyan szituációról, egy olyan történetből, amiből bizony szabad és kell is tanulni. Viszont, hogy megértsük ennek a példázatnak a mondani valóját, érdemes egy picit végig gondolni, hogy ki is ez a farizeus és ki is ez a vámszedő, vagy hogy kik voltak Jézus korában a farizeusok és a vámszedők. Az az igazság, hogy a zsidó társadalom az a történelemnek nagyon-nagyon ritka pillanataiban volt csak egységes. Jézus korára számtalan irányzatba repedezett. És az Új Szövetség alapján nagyon sok olyan zsidó csoportot, frakciót tudunk felsorolni, mint a farizeusok, mert rajtuk kívül az Új Szövetség beszél még szadduceusokról, meg zélótákról, stb. De hogy az a lényeg, hogy ezek a csoportok mindig valamilyen vallás értelmezés mentén, vagy politikai viszonyok mentén álltak fel a zsidóságon belül. És a farizeusok egy olyan vallási csoport voltak, akik egyébként nagyon jó szándékkal jönnek létre. Jézus előtt körülbelül olyan 2-3-400 évvel elindul a farizeusi mozgalom. Derekasan bevallom, hogy a mai ige hirdetésre hanyag voltam, nem néztem meg pontosan, hogy mikor. De a lényeg, hogy ennek a mozgalomnak nem volt ártó szándéka, vagy nem volt benne rossz indulat eredendően. Ők úgy gondolták, hogy a zsidóságot egyetlen egy dolog mentheti meg a világ káoszában, a különböző megszálló hatalmaknak a széttépése közepette, hogyha visszakanyarodnak ahhoz az alaphoz, ami az ő identitásukat alapvetően képzi, ez pedig a mózesi törvény. És elkezdték a törvényt nagyon komolyan venni, értelmezni és betartani. És ebben, kedves testvérek, alapvetően nincsen semmi rossz szándék. A probléma az ott kezdődik, amikor a farizeusi mozgalom nem ismeri fel azt, hogy Isten a törvényt, hangozzon ez már mennyire furcsán, nem azért adta, hogy mi betartsuk. Ugyanis a 10 parancsolat törvényét nem született ember még, aki be tudná tartani. És azt a 613 törvényt sem lehet embernek betartani, amit a 10 parancsolatból a zsidók csinálnak és továbbfűznek. A törvény az Isten kezében nem arra van, hogy mi annak megfeleljünk. A törvény az tükörnek adatot, hogy mi abba belenézzünk. Nem az a kérdés, hogy az ember bűnös-e. Az a kérdés, kedves testvérek, hogy ezeket a bűnöket mi felismerjük-e. És erre kaptuk az Istentől a törvényt. Nézzünk tükörbe. Nézzük meg magunkat a 10 parancsolat tükrében, hogy mi az, ami bennünk hibázik, vagy hiányzik, vagy ahol mi vétettünk. És a farizeusok ezt félreértvén különböző szabályokat alkotnak arra, hogy hogyan lehet ezt a tizet meg azt a 613-at betartani. És ezt rettenetesen látványosan próbálják. Próbálják mutatni a külvilágnak, hogy milyen a jó zsidó. Hogy betartja a törvényt, hogy milyen hosszú az imalánc az oldalán, mert mennyit imádkozott már aznap. Bocsánat, imaszíj az oldalán. Mert mennyit imádkozott már aznap. És félreértik a törvény eredeti szándékát. Viszont kialakul a sztereotípia Jézus korára, hogy a farizeus az egy megbecsülendő, törvényt betartó jó zsidó. És velük szemben a vámszedőkkel kapcsolatban kialakul egy másik sztereotípia. Ami abból fakad, ennek két oldala van. Egyrészt az ókorban vagyunk, nem a 21. században. Ha ma Magyarországon valaki egy vállalkozást szeretne kezdeni, abba bele szeretne vágni, akkor lehet, hogy napokat és heteket fog az interneten meg a különböző törvénykönyveknek az átbogarászásával tölteni, de alapvetően minden adóformánk publikus. Egy könyvelő, egy adószakértő ebben tud segítséget nyújtani. És nincsen olyan adó és vám forma, aminek az egyszeri mezei hétköznapi ember ne tudna talán segítséggel, de utána járni. Az ókor nem volt ennyire transzparens. Az ókorban rettenetesen egyszerűen működött a történet. A tápláléklánc tetején álló többnyire császár vagy király úgy nagyjából tudta, hogy mennyi vámot és adót szeretne a kincstárában látni. És kiadta az ukázt. És az alatta lévő államigazgatási szintek pedig beszedték. Amikor a kereskedő bement a városba, hogy eladja a portékáit, városonként szedték a vámot, akkor nem tudta, hogy mennyi a vám arra, amit ő oda bevisz. Bemondásos alapon kénytelen volt elhinni a vámszedőnek. És nagyon hamar megérzik a vámszedők ennek a kiskapuját, és nagyon sokan elkezdenek a saját zsebükre is dolgozni, mert hát senki nem tudja őket ellenőrizni, amíg a császár megkapja azt, ami a császári, addig a császár nem kérdezi, hogy szedtetek-e több vámot a kelleténél. Úgyhogy elkezdenek egy picit a saját zsebükre is dolgozni, nagyon-nagyon sokan, és nyilván milyen az ember és milyen az emberi társadalom, ha valaki hirtelen gazdagszik, akkor azért ott egyből felüti a rossz indulat az embernek, vagy az emberekben a fejét, arról nem is beszélve, hogyha ezt a rossz indulatot még egyébként lehet tapasztalatokkal igazolni. Ez az egyik probléma a vámszedőkkel. A másik problémája a zsidó társadalomnak Jézus korában a vámszedőkkel az az, hogy a vámot itt a római császárnak szedik. De zsidó emberek szedik, zsidó emberektől. Tehát azok a vámszedők, akik ezeket a vámokat beszedik a városok kapujában, azok lehet, hogy papírforma szerint a kereskedelmet működtetik, de valójában a megszálló hatalom kollaboráns tisztjei. És egy megszállás alatt élő zsidó nemzet ezt kimondottan nehezményezi, hogy ő a megszállókat szolgálja ki. És ebből a két dologból nagyon-nagyon hamar eljutunk oda, hogy kialakul az a sztereotípia, noha biztos voltak becsületes vámszedők is, hogy a vámszedő egy utolsó tolvaj, aki ráadásul a saját népét lopja meg. Azt gondolom, hogy Jézus okkal hozza ezt a két embertípust ebbe a példázatba. Mert valójában nem az a lényeg, hogy itt egy farizeus van és egy vámszedő, hanem Jézus egy picit a sztereotíp gondolkodásra játszik rá. Hogy a sztereotípia azt mondja a farizeusról, hogy az igaz, a vámszedőről meg azt mondja, hogy ő bűnös. És akkor nézzük meg az Isten előtti pozíciókat. Nagyon sok mindennel behelyettesíthető ez a példázat, szerintem. Akár át is lehetne fordítani a 21. század nyelvezetére, de egyelőre maradjunk itt. Az az izgalmas a farizeus imádságában, kedves testvérek, mert hogy ez egy olyan emberi pozíció, amit mi is nagyon sokszor felveszünk az Isten előtt. Egyrészt elkezd dicsekedni. De nem csak dicsekszik, hanem saját magát hasonlítja a többi emberhez. Mint hogyha az üdvössége az a másik ember kárhozatából fakadna. És azt gondolom, hogy ebbe a csapdába mi is nagyon sokszor belelépünk a hétköznapjainkban. Amikor elkezdek viszonyrendszereket felállítani, hogy jó, hát tudom, hogy ezt, azt, amazt meg kellene bánni. Hát, de legalább nem verem a feleségemet. Nem úgy, mint amaz. Nem nézek olyan sűrűn a pohár mélyére. Nem úgy, mint amaz. Engem még nem állított elő egyszer sem semmiért a rendőrség. Nem úgy, mint azt, meg amazt. És akkor nagyon hamar feláll egy olyan viszonyrendszer, ami arra tökéletes, kedves testvérek, hogy saját magamat igaznak lássam. De mint mondottam, a törvény az Isten kezéből nem azért jön hozzánk, hogy mi azt betöltsük, és elhiggyük magunkról, hogy mi azt be tudjuk tölteni, hanem hogy tükörbe nézzünk. A bűn az Isten szemében az nem az, amit a közerkölcs annak kikiált. Nem az, amit a törvénykönyveink meghatároznak, hogy a mi társadalmunkban ez és ez a törvényszegés ezzel és ezzel a szankcióval jár. A bűn az az, nagyon egyszerűen megfogalmazva, ami bennünket az Istentől elválaszt. És a közösségünkben az Istennel nagyon sokunknak van sérülése. A 10 parancsolat törvénye azért adatik, hogy ezeket a sérüléseket mi vegyük észre. Mert az Isten tudja. Az Isten, köszöni szépen, tökéletesen látja. És nem azért kell a bűneinket megbánni, mert egyébként az Isten nem tud róla, hanem azért, hogy számunkra legyen ez tiszta. Hogy mit kell nekünk az Isten irányában idézőjelbe elrendezni. És akkor itt van nekünk a vámszedő pozíciója. Ami nem a dicsekvésről szól. Nem arról szól, hogy viszonyítja magát a másikhoz. Hanem egész egyszerűen meghajtja a fejét, és annyit mond, hogy Uram, légy irgalmas nekem bűnösnek. Nagyon fontosnak tartom a példázatnak azt a részletét, hogy Jézus nem mond el részleteket ezekről az emberekről. Nem tudjuk a nevüket, nem tudjuk, hogy honnan jönnek, hogy egyébként mi van a hátterükben. Nem tudjuk, hogy ez a farizeus a melyik farizeusi iskolához tartozik, és nem tudjuk, hogy ez a vámszedő becsületes vámszedő volt, vagy ugyanúgy korrupt, mint korának többsége. Mert nem lényeg. Mert nem az a lényeg, hogy az bánja meg, hogy kiszolgálja a római birodalmat. Nem az a lényeg, hogy az bánja meg, hogy meglopta az atyafiakat. Az a lényeg, hogy megáll az Istennel való közösségében, és azt mondja, hogy bűnös vagyok. És ez a fontos. Mert a farizeusnak is megvan a maga bűne, de nem látja. És itt jutunk el oda, kedves testvérek, azt gondolom, hogy az emberi áltatásnak megvan az a művészete. Hogy én azt gondolom, hogy minden ember saját magát tudja a legjobban áltatni. A legjobban a saját lelki ismeretemet tudom elaltatni. És ez a példázat valójában arról szól, és itt kell átfordítani a mi 21. századi helyzetünkre ezt az egészet, hogy amikor az Istennel való közösségben megállok, akkor próbáljak őszinte lenni. Ne az Istenhez, magamhoz. Mert az Isten pontosan tudja, hogy mi az én bűnöm. De magam előtt olyan könnyű letagadni ezeket a bűnöket. Olyan könnyű másra kivetíteni, vagy másban megkeresni a hibának az okát. Hát azért volt, mert. És nagyon könnyű indokot találni, ami, ha a külvilág számára nem is, de nekem mentesítő erővel bír. Az Isten viszont azt kéri tőlünk, hogy őszintén álljunk meg a vele való közösségben. És nem az a feladatunk, hogy a törvényt azt valahogy betöltsük, vagy kiigazítsuk, vagy járható úttá tegyük. Ez azért van, hogy észrevegyük, hogy tükörbe nézzünk, és utána keressük az Istennél az irgalmat és a megbocsátást. És azt gondolom, hogy a 21. század embere sok esetben bajban van ezzel a kérdéssel. A farizeusnak van még egy fél mondata, amit érdemes górcső alá tenni az imádságában. Azt mondja ugyanis, hogy tizedet adok mindenből, amit szerzek. A tized az a templomadó volt. Ha nagyon pongyolán szeretném átfordítani a mi evangélikus szóhasználatunkra, akkor ez a korabeli egyház fenntartó járulék. Ennél azért egy picit összetettebb a kérdés. De a zsidó törvények szerint voltak olyan termények, amiből csak a termelőnek kellett tizedet adnia. Ilyen volt a gabona, a must, a len, meg még egy csomó minden más. És hogyha én ezekhez a javakhoz úgy jutottam hozzá, hogy valakitől megvettem, akkor nekem már ebből nem kellett tizedet adnom, mert a termelő elfben a tizedet már odaadta. És itt azt mondja a farizeus, hogy tizedet adok mindenből, amit szerzek. Mit akar bebizonyítani az Isten előtt? Hogy ő annyira jó zsidó, hogy még a törvényt is túl teljesíti, mert nem a kötelező minimumot fizeti be, amit kell, hanem még annál is többet. Hol csúszunk mi félre, kedves testvérek? Akkor, amikor az Isten kegyelméből úgy csinálunk törvényt, hogy azt mi is félreértjük, és azt hisszük, hogy a hitünk az ilyen aktív cselekedetekből rakódik össze. Eljöttem a templomba, pipa. Karácsonykor adtam adományt, pipa. Ma reggel is elolvastam a Biblia olvasó útmutatónak az igéit, ez rám nagyon jellemző, bűnvallásban menjen a lelkész előre, de délután már nem tudom, hogy mit olvastam reggel. De azért pipa, mert megcsináltam. Az ember egy aktív cselekvő ember. És azt hiszük, hogy az üdvösségünkért nekünk valamit tennünk kell. De kedves testvérek, az üdvösségünkért nem tennünk kell, és pont erre próbál a farizeus és vámszedő példázata rávilágítani, az üdvösségünkért nekünk elfogadnunk kell két dolgot. Az egyik az, hogy bűnös vagyok, ha tetszik, ha nem. Kettő. Ebből a bűnből és ebből a bűnös állapotból az Isten irgalma ment meg. Nem az, hogy betartom a törvényt. Nem az, hogy befizetem az egyház fenntartó járulékot, hogy felajánlom az adó 1%-omat, hogy ott vagyok a gyülekezetben, adott esetben látványosan, és próbálom a közösségi életet megélni. Ezek, kedves testvérek, szamárvezetők. Nagyon fontos mankói a hitünknek, de nem az a hit, ami valójában bennünket üdvözít. Ezek azért vannak, és azért kaptuk a jó Istentől, hogy legyenek kapaszkodó pontjaink a hitünk megéléséhez. De az igazi munkát az Isten végzi. És a mi feladatunk az abban áll, hogy ezt a munkát befogadjuk. Olyan sokszor akar az ember jó lenni. És mindig elfelejtjük azt, hogy a keresztény embernek nem jónak kell lennie, hanem hagyni kell azt, hogy az Isten jóvá faragja. Hogy az Isten jósága általa valahogy megjelenjen a világba. Hogy az Isten irgalma és kegyelme általa elkezdjen dolgozni az ő közvetlen környezetében. Nekem nem a jó ideáját kell valahogy megtestesítenem keresztény emberként, hanem bűnös emberként annyi a feladatom, hogy vállalom a magam bűneit, és vállalom azt, hogy a Krisztusban van megváltásom. És ezt adom tovább a környezetemnek. Nagyon fontos szerintem a farizeus és vámszedő példázata a mi imádságos életünk szempontjából. És utolsó záró gondolatként hadd helyezzem még azt a testvérek szívére, hogy én nekem szent meggyőződésem, hogy az Úristennek van humorérzéke, és pontosan tudja rólunk azt, és tudta Jézus is azt rólunk, amikor elmondta ezt a példázatot, hogy mi nagyon sokszor leszünk farizeusok. És nem ez a baj. A baj az az, hogyha ez a farizeusság nekünk tetszik, mert kiszámítható, mert kényelmes, mert ki lehet benne alakítani rutinokat és megoldási mechanizmusokat. És nem kell lemondani a saját aktív szerepemről. De éppen ezért bízta ránk az Úristen ezt a példázatot, hogy az önvizsgálatot újra és újra le tudjuk folytatni, hogy újra és újra legyen egy tükör, amiben bele tudunk nézni, ami visszairányít bennünket a Krisztus megváltásához, És azt gondolom, hogy e tekintetben valójában mindig a farizeusokból lesznek a jóvámszedők. Azok, akik mernek megállni néha, talán megfáradt hitben, talán elkeseredve, talán sok-sok igen, de jól csináltam lendülete után megtörve, és azt mondani, hogy Uram, légy irgalmas nekem bűnösnek. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy Te bűnbánattal szólítasz meg bennünket, de hadd adjunk hálát azért, hogy a bűnbánatnak nálad mindig van bűnbocsánata is. Ne engedj el kényelmesedtünk a hitünkben, a megszokásainkban, a tradícióinkban, még az elveinkben vagy az ideáinkban sem. Újra és újra rász fel bennünket, és mutasd meg azt, hogy valójában a hívő lélektől két dolog az, amit igazából vársz, őszinteség és alázat. Munkáld ki kereszted evangéliumát mi bennünk, hogy a benned megismert és meglátott szeretetet tovább tudjuk adni annak a világnak, aki erre sóvárogva áhítozik. Amen.